Eredményes élettalálkozó 2014. január 10-e. Mi az, ami számít?
Úgyhogy sziasztok! Nagyon örülök mindannyiatoknak, külön-külön és együtt is. Előre fogom a fejem amiatt, amiről beszélni fogunk, de ha egyszer belekeveredtünk, ám legyen. És a jó hír az az, hogy előtte még át tudom adni a mikrofont egy picit Ernőnek. Ő menti, ami menthető. Ez, ha esetleg ez a felvétel lenne az első, ami a kezedbe kerül, ti, akik itt vagytok, veletek már beszéltem, tudjátok, hogy mibe keveredtetek. Ez az eredményes élettalálkozó 2014. évének második alkalma? Igen. Nagyon érdekes egyébként, valamelyik nap így rácsodálkoztam, valaki segített benne, hogy rá tudjak csodálkozni, hogy mi az, hogy 2014. év? Mi ez?
100-10 vagy az a 7-esnek az évben, hogyha összead a 2-t, az 1-et, meg a 4-et, az 7 jön ki. Ez egy ilyen érdekes
év. Egy ilyen érdekes év ilyen szempontból. Én egy másik szempontra is gondolok.
A 14 az meg 2x7.
14 2x7, oké. Keveredjünk ki a számmisztikából, ennél sokkal prózaibb gondolatra akartam kiukadni. 2014. év mihez képest? Időszámításunk szerint, igen, így mondjuk, idő előtt, idő után, de ezt egyes helyeken így mondják, hogy K előtt és K után. Krisztus után is, Krisztus előtt. Nagyon érdekes, hogy mi gondolkodó emberek rengeteg időt és energiát teszünk abba, hogy megfejtsük az életet. A nem gondolkodó emberek ezt nem teszik, ilyen módon sokkal boldogabbak egy darabig. De mi keressük a választ. És emlékszem rá, amikor még egész másképp éltem, egész más mennyiségű és minőségű információnak voltam a birtokában. És nagyon komolyan kerestem a választ az életre. Nagyon nyilvánvaló volt, hogy az az út, amin a tömegek haladnak, ahol a bégetést lehet hallani, és nem kritika van ebben, vagy cinizmus, csak a tömeg hatásra gondolok, az az út nem az életre visz. Ez világos volt, ez nyilvánvaló volt. Emlékszem, 18 éves koromban írtam egy könyvet, amikor még épp hogy csak beleharaptam az életbe, és elvileg gondtalan boldogságban, és hihetetlen reményekkel és jövőképpel kellett volna élnem. Amúgy bizonyos értelemben mindig ezzel éltem. De a könyvnek, amit írtam, a címe az lett, hogy Esélytelenül. 18 évesen. És közben a válasz, a hihetetlen misztikum, a soha teljesen meg nem fejthető rejtély, de az életünk legfontosabb kérdéseit mégis azonnal és tökéletesen megválaszoló válasz benne van minden évszámban, minden napunkban. Krisztus után 2014. Nem véletlenül számítjuk az időt az ő születésétől. És tűnődöm rajta, hogy miért nem gondolkoztam el ezen soha. Tűnődöm rajta, hogy miért nem estem át ezen a valóságon úgy igazán soha. És arra jutottam, hogy, és megint senki ne vegye magára, és ne érezze sértőnek, hogy az emberi természetünknél fogva, amely egyfelől nagyszerű, másfelől pedig tele van gyarlóságokkal, mindannyian hajlamosak vagyunk a birka gondolkodásra, ahol a birka a járt utakat járja, és nem választ új utat. Ahol ha megtanították nekünk gyerekkorunkban, ha a kultúránk belénk véste, ha a társadalmunk követi, akkor mi is beállunk a sorba. És a kultúránk itt legalábbis Európában azt mondja, hogy a vallás babona, a vallás ideje múlt. A vallás, mint olyan valami, amit egy modern, gondolkodó ember leráz magáról, és tovább lép. Mint ahogy az ember letépi magáról a láncokat, ahogy megszabadul a békjóktól, és szabad lesz. Ez volt az alapképlet, ez volt az alapkoncepció. És az, hogy 2014, az Krisztus születése után van, 2014 évvel, az akkori kornak, a vallásos babonának köszönhető, és egy olyan hagyaték, amit talán nem sokára levetkőzünk. Milyen furcsa, nem? Mondtam ezt azért, mert ezt mondták nekem. Mondtam ezt azért, mert mások is ezt gondolták. És közben az élet, az emberi lét legámulatosabb csodája. Valójában a kulcsa, a középpontja. Mindennek az eredője, és mindennek a válasza ott van abban az évben. Nem konkrétan abban az évben, hanem abban, amit jelent. Hogy átadom a szót Kálmán Ernőnek.
Köszönöm szépen, Sanyi, és továbbra is nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, itt lehetünk így együtt. Csak nagyon rövid gondolatom van, mert nagyon kíváncsi vagyok az üzenetedre. Te is. Kapcsolódok hozzád egy kicsit, de csak egy eredményes új évet kívánok mindannyiunknak, határainkon belül és kívül, akik néztek és hallgattok bennünket, és szeretünk benneteket, fontosak vagytok a számunkra. És Gergő Kinga Angliában köszönjük a képeslapot, kaptunk egy gyönyörű karácsonyi képeslapot, és csak nagyon megáldott minket. Pásztor Korni üdvözöl valamennyi ötöket, Erdélyből voltam nála. Egy nagyon-nagyon tanulságos út volt, mint mindegyik. Te jó ég, rengeteg gondolatom van, és csak szeretnék egyet kiválasztani. Sanyi említette, hogy Krisztus után 2014-ben vagyunk, hordozgatjuk magunkkal ezt a könyvet Sanyinak, egy fekete kötésű, nekem egy kék, és amikor beszélgetek emberekkel, néha rácsodálkoznak arra, azokra a válaszokra, amiket beszélgetés közben adok, és azt mondják, hogy hű, ez nagyon mély, és hogy még sosem hallottak ilyet. És mondtam, hogy hát ez nem én vagyok szerencsére, hanem ez a Bibliából van, és ilyenkor az emberek meglepődnek, vagy megbotránkoznak, és már nem vagyok annyira érdekes, és a mondani valóm sem annyira mély. Tehát ha meghallják azt a szót, hogy Biblia, vagy azt a nevet, hogy Jézus Krisztus, Krisztus után, 2014, hogyha meghallják azt a nevet, hogy Jézus Krisztus, akkor bezárkóznak az emberek. Éppen tegnap volt egy ilyen beszélgetésem egy családnál. Úgyhogy ez nagyon érdekes. És lehet, hogy Sanyi arról fog beszélni, hogy miért van ez így, vagy nem tudom, nem arról, oké. Ez egy hosszabb téma, de az én üzenetem most nem ez, hanem az, hogy ez az utolsó évünk. 2014 ez az utolsó évünk. És hogyha arra gondolsz, hogy esetleg most itt azt mondom, hogy Jézus Krisztus visszajön az idén, akkor nem erre gondoltam, hanem nekem ez volt az üzenet, amit Erdélyben kaptam az Úrtól, hogy ez az utolsó éved. Hogyha nem úgy vágunk neki egy évnek, hogy ez az utolsó, akkor lemaradunk mindenről. Hanem azzal a szívvel kezdjük 2014-et, hogy most igazán ki fogom venni ebből az életből azt, amit szeretne odaadni nekem Isten, akkor azt hiszem, hogy le fogunk maradni valamiről. Akkor is, hogyha nem ez az utolsó. Oké? És imádkozzunk. Szoktunk imádkozni, hiszünk a Biblia Istenében, Jézus Krisztusban, hiszük, hogy meg lehet őt szólítani, ő meghallgatja, és válaszolni is szokott nagyon-nagyon valósan. Drága Urunk, köszönjük, hogy megint elhoztál bennünket. Köszönjük, hogy ez több, mint egy üres vallás. Hogy nem egy betanult klissét mormolunk. Hogy lehetnek saját gondolataink. Hogy te nem veszed el az egyéniségünket, hanem használsz bennünket személyesen. Azokkal az ajándékokkal és képességekkel együtt, amelyeket tőled kaptunk. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket. És köszönjük, hogy te jóval nagyobb vagy, mint amilyennek mi látunk téged sokszor. És áldj meg bennünket, valamennyiünket, és majd a hétvégénket. Te nevedben imádkoztunk, Jézus. Amen. És valójában még egy dologról szeretnék beszélni, a szenvedésről. Nem tudom, hogy ez az utolsó éved, és nem tudom, hogy milyen állapotban vagy, éppen milyen stádiumban van az életed. Lehet, hogy éppen minden rendben van, lehet, hogy ez így is marad, lehet, hogy nem. Lehet, hogy éppen összedülni készül minden, és te már látod a vihart, már tornyosulnak a felhők, ilyen márványos az ég, és lehet, hogy villámlik így a felhőkben, és látod, hogy jön a baj. Lehet, hogy már a romok között keresgéled azokat a dolgokat, amit még szeretnél megőrizni magadnak. Elvitte a hurikán a házat, és az utolsó fényképek után kutatsz, vagy néhány régi levelet keresgélsz, és próbáld leporolni. Lehet, hogy már a romok el vannak takarítva, és lehet, hogy már épül valami új az életedben, nem tudom. De egy biztos, hogy nem könnyű az élet, és erről szoktunk beszélni. És azt hiszem, hogy az a filozófia, vagy az a vallás, ami nem beszél az élet nehézségeiről, az nem igazi. Ki mondta, hogy az élet könnyű? De csak egy gondolat. Ézsaiás könyve. És remélem, hogy meg is találom. Itt van. Ézsaiás könyve, 38. fejezet, 17. vers. Íme áldású volt nékem a nagy keserűség, és te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűneimet. Sok keresztényel találkozom, hívőkkel, akik csak legyintenek arra, amikor a szenvedésről beszélünk, és azt mondjuk, hogy ez majd áldássá fordul a számodra. És amikor benne vagyunk mi próbának nevezzük, és Isten is egyébként, akkor benne vagyunk a próbában, akkor ez nem jelent semmit, ugye? Ez legyünk őszinték. Ez majd áldássá fordul a számomra. Oké, de mi az, ami túllendíthet engem ezen az egészen? Amikor benne vagyok egy ilyen helyzetben, akkor azt mondom, hogy nem így terveztem. Én valami másnak akartam az életemet. Amikor elkezdjük az életet, akkor nem tervezzük azt, hogy belekerülünk egy nyomorúságba, igaz? Hogy azt gondoltam, hogy az élet valami több. És amikor benne vagyunk egy helyzetben, és nem a kis padról beszélek, hanem onnan jövök egy olyan helyzetből, ami teljesen reménytelennek tűnt, akkor csak ülök ott ebben a szituációban, a reménytelenség közepette, és azt mondom, hogy azt hittem, hogy többet tartogat számomra az élet. Azt hittem, hogy rám nem vonatkozik a nyomorúság, hogy én valami különleges ember vagyok, hogy mentes vagyok mindentől, aminek bármi köze van a bukáshoz. Ez igaz, de amikor megnézem az ígéreteket, és szembesülök azzal, hogy valójában mi a valóságnak a végső oka Isten, meg lehet, hogy az életem éppen nem egy olyan kerékvágásban van, ami nagyon kívánatos lenne a számomra. Lehet, hogy nem így terveztem az életet, de soha nem gondoltam arra, hogy valójában mekkora ígéret vár. Lehet, hogy nem könnyű a helyzet, amiben vagyok, de azt gondolom, hogyha magamra nézve élem az életemet, akkor mindig elégedetlen leszek. Lehet, hogy és várjatok, ezt szeretném, hogyha megértenétek, mert ez nagyon jó, ezt most értettem meg én is. Egy ember, aki csak magának él, az mindig elégedetlen marad. Mert mindig lesznek nyomorúságok az életben, mindig lesznek bukások az életben, és ez az ember mindig csak azon fog tűnődni, hogy nekem még mi járna az élettől. Hogyha magadra nézve éled az életedet, ha kuporgatsz bizonyos dolgokat, mindig elégedetlen ember leszel. Tudjátok, hogy mikor leszünk elégedett emberek? Vagy eredményes emberek? Amikor elkezdünk szolgálni másokat. Ez egy forradalmi gondolat. Mert amikor nem magamra nézek, hanem másokra nézek, akkor elkezd hála, valami természet fölötti módon elkezdek hálás lenni, hogy tyű, de jó, hogy ezzel az emberrel tudtam beszélni. De jó, hogy el tudtam menni ehhez az emberhez. De jó, hogy beszéltem valakivel, és bátorodott. Tudod, és befektetsz emberek életébe, és nem azt nézed, hogy éppen mit nincs meg, vagy mink nincs meg. És csak egy pillanatra Pál apostol életét, és ezzel szeretném majd befejezni. Van valami több, mint a mi életünk. És tudom, hogy amikor benne vagyunk a nehézségekben, és el kell tartani a családot, és jönnek a csekkek, vagy betegség van, akkor nagyon nehéz túlnézni ezeken a dolgokon. De amikor az apostolok cselekedeteit olvasod, zavarba fog ejteni. Zavarba fog ejteni az, ahogy éltek ezek az emberek. Hogy túlnéztek a saját maguk életén. Mert amint nem magunkra koncentrálunk, akkor össze fognak zsugorodni bizonyos dolgok, amik ránézve nagyon nagyok. Pál első missziós útja, ezt tudjátok, hova vezetett? Szoktuk a teológiai iskolában van Pál első, második, harmadik missziós útja, és hogy ezek gyülekezet alapítási céllal voltak, de nem, valójában Pál missziós útja Damaszkuszba vezetett az első, hogy kinyírja a keresztényeket. Ez volt Pál első missziós útja, és bosszútól lihegve ment, és magára nézett, egy művelt, egy jó háttérrel rendelkező tekintélyes ember, felruházva, különböző felhatalmazásokkal és jogosítványokkal ment Damaszkuszba, hogy börtönbe zárja Jézus Krisztusnak a követőit. Ez volt az ő terve. Ez egy jó terv volt neki. És aztán az út utolsó harmadában történt valami. És már nem Saul érkezett meg Damaszkuszba, hanem Pál apostol. És azt mondta Isten, hogy valami többet szeretnék, mint a saját terveid. Hanem azt szeretném, hogy szolgálnál mások felé. Mit szólsz ehhez, Pál? És Pál azt mondta, hogy oké, rendben van. Csak azt akarom mondani, hogy Pálnak az élete nyomorúságokon ment keresztül, és ez megszégyenítő volt, amikor olvastam, hogy hajótörés szenvedett, megverték, megkövezték, üldözték. Ezt nyerte egész életében. Figyeljetek, és nem szabadult meg. Sanyinak volt egyszer egy üzenete, hogy és nem szabadultunk meg, ez a cím, azt majd hallgassátok meg. Ugye lehet, hogy nem szabadulsz meg. Oké? Ez az egyik opció. Lehet, hogy nem szabadulsz meg. De miközben, és nem tudom, hogy ez mennyire lelkesít, de azt hiszem, hogy ez az üzenetnek a része. Hogy nagyon valós a Bibliának az üzenete, és nincs benne olyan ígéret, hogyha csatlakozol Isten csapatához az apró betűs rész, akkor mindenki fog simulni. Vagy mindig lesznek problémák, mindig lesznek kihívások az életünkben, és ebből a környezetünk, és mi is hatalmasat fogunk profitálni. És tényleg ez az utolsó. Egy hajótörés előtt van Pál, és hát Isten hatalmas embere volt, és nem volt kivétel ő sem a nehézségek alól, de tudott bátorítani embereket. És miközben mindenki reszkedett a félelemtől, és már enni sem tudtak a tengerészek a viharban. Pál nem volt tengerész, és a gyakorlott tengerészek, akik ott élték az életüket, ők teljes pánikban voltak. Mégis volt egy ember, aki a nyugalom szobra volt. Mikor pedig hosszas volt már az étlenség, akkor Pál felállván ő közöttük mondta, szükséges lett volna, ó férfiak, hogy engedelmeskedve nékem, ne indultunk volna el Krétából, és elkerültük volna ezt a bajt és kárt. Mindazáltal most arra nézve is intelek benneteket, hogy jó reménységben legyetek, mert egy lélek sem vészel közületek, hanem csak a hajó. Tehát tudjátok ezt képzelni, ott vannak a tengerészek, remegnek a félelemtől, harcedzett emberek, naptól cserzett arcok, izmos karok, és már több mint egy hete nem ettek a félelemtől. És ott van ez a rabbi, ez a fura figura, meg föláll, hogy veszi a bátorságot a vihar kellős közben. Ne féljetek, semmi baj nincsen. Tudod, Pál ott volt a viharban, Isten nem vette ki őt a hajó fedélzetéről, nem ragadta ki a szárazföldre, hanem ott használta őt a viharban. Engedett, hogy Isten használjon a viharban? Hogy másokat bátoríts? Hogy példát vegyenek arról, hogy nem rólad egy értelemben, hanem hogy Isten hatalmával tudsz embereket bátorítani, és lehet egy nagyobb életed. Ha én magamra nézek mindig, és tudod, csak a magam dolgaival szeretnék foglalkozni, akkor megrabolok másokat, és megrabolom saját magamat is, és ilyen pici életet fogok élni. Úgyhogy csak az a gondolatom, hogy ez az utolsó évünk, csak vegyük ki belőle, amit Isten tervezett, csodáljunk meg mindent a maga szépségében, és szeresd úgy a szüleidet, a barátaidat, hogy ez az utolsó éved, és menj oda Istenhez úgy, hogy ez az utolsó évem, mit kívánsz tőlem? Szeretném megfutni a pályámat, nem szeretnék egy önös életet élni, nem szeretnék úgy távozni ebből a világból, hogy csak hiába éltem, hogy csak saját magamnak éltem. Szeretnék hagyni valami maradandót magam után. És ez csak egyetlen egy dolog lehet. A te áldásod, a te ismereted, a te bátorításod emberek életében. Ez az igazán örökké való. Én tudom, hogy a mennyben semmi nem lesz ott, csak emberek. Azok az emberek, akik bátorodtak a te életed láttán. Akik megismerték Istent, miközben nézték az életedet. Úgyhogy ez az utolsó évünk, és vihar van. És lehet, hogy nem leszel kivéve a viharból, de az a te döntésed, hogy mit fogsz kihozni ebből a helyzetből. Hogy embereket bátorítasz, hogy elveszed-e közben az áldásokat, a tanítást, megismered-e jobban Istent, vagy pedig keseregni fogunk, és rettegni fogunk. Tudod, ez a mi döntésünk. És csak annyi, hogy ott van Isten ereje veled. És ő mindig azt mondja, hogy ne félj, mert én veled vagyok. Oké? Okay. Amen.
Példabeszédek 24:10. Ha nyomorúság idején gyenge vagy, kevés az erőd. Ha a nyomorúság idején gyenge vagy, kevés az erőd. A modern ember számára ez a nyomorúság túl hamar jön el. Ez, amiről Ernő beszélt, és csak ámulatos, nagyon köszönjük. És amit mondani készültem, mielőtt Ernő elkezdett beszélni, az pont ez volt. Nem pont így, de pont ez. Ha a nyomorúság idején gyenge vagy, akkor kevés az erőd. Hányan érzitek úgy ezeket a mondatokat hallva, hogy ez csak nem fair? Nem fair egy embernek, aki törékeny, egy embernek, aki esendő, azt mondani, hogy amikor az esendősége utoléri, és fekszik a földön a nyomorúság miatt, mennyire nem fair azt mondani neki, hogy hé, gyenge vagy. Gyenge vagy. Csak egyszerűen gyenge vagy. Ha igazán arrogáns akarok lenni, akkor onnan a földről azt kérdezném vissza, hogy miért te erős vagy? Ha eljön a megfelelő nyomás, ha eljön a megfelelő pillanat, ha eljön a megfelelő körülmény, az, amitől a szíved mélyén te is félsz, a nyomorúság, akkor te nem leszel gyenge? Akkor te nem leszel gyenge? És a kérdés, amit fel akarok tenni, az ez, hogy mi a bánat ennek az egész életnek a lényege? Mi ennek az egésznek a célja? Miről szól ez az egész? Nem tudom, hogy nem éreztétek-e már néha úgy, hogy egy olyan társasjátékban játszatok, aminek nem árulták el a szabályait.
Nem tudom, hogy nem éreztétek-e már néha úgy, hogy ez olyan, mint az a vicc a nyuszival, meg a medvével, rókával, farkassal. Akik meg akarták verni a nyuszit, és mindegy volt, hogy miért verték meg. Olyan ez az élet, mint ahol a jó napok, a káprázatos sikerek, a szíved gyönyörködtető álmok megvalósulása szinte csak azért jönne, hogy aztán csalódást okozzon. Nem vagyok egy élettagadó ember. Nem vagyok egy savanyú a szőlő típusú valaki. Olyan ember vagyok, aki azt hiszem, hogy elég sok mindent meg is fogtam már az életből, és aki elég sok mindent meg is szeretne még fogni. Olyan dolgokat, amikről a legtöbb ember álmodik. Egy része már volt a kezemben, egy része most is ott van, és egy része talán lesz a kezemben. Amit mondani akarok az az, hogy az egyik legkeserűbb pillanata az életemnek az volt, amikor elértem a célomat. Amikor egy álmom, amit évek, sőt évtizedekig kergettem, egy olyan álom, amit te is kergetnél, ha elmesélném, megvalósult. És azt találtam, hogy mindaz, amit reméltem, hogy abban az álomban benne lesz, mindaz, amit reméltem, hogy tesz az életemmel, az nem volt ott benne. Az nem volt ott benne. Volt benne érték, amely tagadhatatlan. Volt benne jutalom, amely tagadhatatlan. De az, amiért érdemes volt harcolni érte, amiért érdemes lett volna éveket adni az életemből érte, az nem volt ott. Mi a lényeg? Mi számít? Hol talál az ember, milyen szavakat használjak? Hol talál az ember boldogságot? Használjuk ezt a szót. Hol talál az ember beteljesülést? Hol talál az ember nagyságot? Hol talál az ember méltóságot? Hol talál szeretetet? Illetve mit kell egyáltalán találni? Mert most felsoroltam egy párat, amely jól hangzott, de valahogy mintha valami többnek kéne ott lennie. Mit kérdezzek egyáltalán, hogy jó válaszhoz juthassak? Mi az, ami számít? Mi az, ami számít? Mert ha nem tudom, hogy mi az, ami számít, ha nem vagyok benne biztos, hogy mi az, ami számít, akkor hogyan éljem az életemet? Akkor hogyan éljem? Akkor melyik utat válasszam? Mert út rengeteg van. Csak a mai napodban van legalább 4-5 alapvető attitűd, szívbeli hozzáállás, amit választhatsz. Legyek ma reménykedő, mint egy ilyen régi szociál fotó, a jövőbe tekintő, és tudod, a következő 5 éves terv nagyságát és méltóságát hordozó? Vagy legyek depressziós? Vagy legyek gondtalan, boldog, szerelmes? Vagy legyek céltudatos, kemény döntéseket hozó vállalkozó? Vagy legyek a családját az élete árán védő hétköznapi hős? Ki legyek? Egyszerű döntések, és nem tudom meghozni őket, ha nem tudom, hogy mi a lényeg. Ha nem tudom, hogy hol élek, hogy miben helyezem el magam. És nagyon-nagyon remélem, hogy sikerül elmondanom, amit láttam, amit kaptam. Egy picit összetett. Szeretnék mindjárt imádkozni, hogy ez sikerüljön, de mielőtt ezt megtenném, szeretnék köszönetet mondani Pintér Bélának. Hányan ismeritek Pintér Bélát? Hányan szeretitek Pintér Bélát? Mindenki föltette a kezét. Köszönjük az életedet. Köszönjük, amit csinálsz. Köszönjük a dalaidat. Találkoztam vele nemrég, és azt mondtam neki, hogy köszönöm, hogy teológiailag tanítod a gyerekeimet. A gyerekeim 3 és 7 évesek. És olyan bölcsesség van így a kis gondolkodásukban, amiknek egy részét Pintér Béla dalszövegeiből tanulták. És ő ugye a szolgálatának az egyik talán legmarkánsabb oldala az, hogy gyerekek felé szolgál, gyerekzenéket csinál. De csinál felnőtt zenéket is. És most van egy új terület, egy új CD-je, nem tudom pontosan mi a címe, szerintem tínédzsereknek csinálta. Tizenéveseknek. Bocsi, ez a címe, bocsi. Lehet, hogy... Oké, szerintem szenzációs zene van rajta, tehát a zene is jó. Igen. De a dalszövegei, azok... Basszus, azok baromi jók. Wow! Úgy értem? Tényleg. És az egyiknek ez a címe, hogy mi az, ami számít. De mégis mi az, ami számít. És a nagyon komoly dolgokat sorol fel közte. Hogy figyelj, éled az életedet, futsz, mint egy, nem is tudom, mint egy, kit szoktak, a szamarat szokták így vezetni, hogy belúgatnak egy répát az orra elé. És amíg látja a répát, addig fut arra, amerre a répa van. És az életünk tele van belúgatott répákkal. Tele van olyan, az életünk, kért versengő, az életünket birtokolni akaró látszólagos célokért, célokkal, amelyeket mi mind szeretnénk, vagy jó néhányat szeretnénk, amelyet mi megvettünk, és amelyek közül választunk, miközben nem tudjuk, melyiket kéne választani, illetve egyáltalán nem vagyunk benne biztosak, hogy nincsen még néhány olyan versenyző a pályán, aki igenis méltó lehetne a győzelemre ebben a versenyben. És szeretnék egy alapvető változást. Szeretnék egy alapvető cserét kipiszkálni belőlünk, belőletek. A bátorítani szót akartam használni, de nem ez a jó szó. Úgyhogy kezdjünk bele, mondjuk egy imát, és meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Jó, lehet, hogy fogunk erről még beszélni, de egész biztos, hogy megéri. Még valami az ima előtt. Nagyon köszönöm az Örök Biztonság Tanával kapcsolatos hozzászólásaitokat. Elkezdtem kapni anyagokat. Készülök, én is, Ernő is. De legyetek még türelemmel. Ez az első olyan anyag, amiben szeretnék úgy belekezdeni az elején, hogy már akkor tudom, hogy mi lesz a végén, ami egy picit tovább tart. Úgyhogy kérlek, küldjétek továbbra is a kérdéseket. Küldjétek továbbra is a tani definíciókat. Engem leginkább az üdvösség elveszítésének a teológiai igazolása, definiálása érdekel. Oké, ha van ilyen tanulmány a kezedben, ha van ilyen anyagod, ha te össze tudsz rakni egy ilyen anyagot, kérlek, rakd össze és küld el Ernőnek. Melyik e-mail címre? Ernő@visszaavalósághoz.hu. Jó? Nagyon szépen köszönöm. És most egy rövid imát engedjetek meg nekem is. Mindenható Isten, a helyzet az, hogy nincs mit mondanunk, ha te nem beszélsz. A helyzet az, hogy még a kérdéseket sem tudjuk megfogalmazni, ha nem segítesz nekünk. És a válaszaink csak nem elég erősek, hanem te adod őket. Megpróbáljuk kifundálni az életet, de ha őszinték vagyunk, arra jutunk, hogy mélyebb az annál, mint amit a te segítséged nélkül ki tudnánk fundálni. Úgyhogy kérünk téged, hogy szólj hozzánk most. Kérünk téged, hogy adj nekünk felismerést. Nekem itt, és mindannyiunknak, ahogyan figyelünk és együtt gondolkozunk, adj új felismerést, ne csak tudást, hanem szívbeli változást. Ne csak szívbeli változást, de új döntéseket.
és az új döntések nyomán új gondolatokat, új szavakat és új tetteket. Ne tégy ránk terhet, Istenünk, mert nem tudjuk elhordozni, hanem segíts nekünk, végy le rólunk terheket. És aztán hadd éljünk mind azzal, amit tőled kaptunk. Hadd szaladjunk szabadon. Hadd szolgáljunk. Hadd szeressünk. Hadd örüljünk az életnek szabadon. Mintha ez lenne az utolsó évünk. Az utolsó évünk. A te nevedben, a názáreti Jézus Krisztus nevében. Ámen. Ha a nyomorúság idején gyenge vagy, kevés az erőd. Ha a nyomorúság idején gyenge vagy, kevés az erőd. Miről szól ez? Ez arról szól, hogy az életnek alapvetően téves a forrása. Az, amiből az erőnket merítjük, alapvetően hibás. Igazad volt, amikor a földről azt kérdezted, és te nem vagy gyenge, de én is gyenge vagyok. És ha jönne a megfelelő körülmény, te nem feküdnél, de én is feküdnék. De ez nem azt jelenti, hogy minden rendben van, hanem azt jelenti, hogy mind tévedünk. Hogy mind tévedünk. Csak egyszerűen mindannyiunkra igaz, hogy a nyomorúság idején gyengék lennénk. És ez semmi más nem jelent, mint azt, hogy elszúrtuk a választásunkat, amikor az életünk forrását kiválasztottuk. Ez semmi más nem jelent, mint azt, hogy rossz alapokon éljük az életünket. És ez a rossz döntés, ez egy olyan vágányt állít az életünkben, amely minden későbbi döntésünket, az alapvető hozzáállásunkat és a teljes életélményünket meghatározza. Figyelj! Félek! Félek! Te nem félsz? Nem. Oké, akkor elmondom, hogy miért nem félsz. Két oka lehet annak, hogy nem félsz. Az egyik, hogy nincs miért félned. Hogy a valóság ténye az, hogy a te erőd elég mindenre. A nyomorúságra is. És nincs miért félned. És ha ez így van, akkor, ahogy befejeztem, gyere ki ide, és folytasd utánam. Mert tanulni akarunk tőled. És hadd mondjam azt, hogy tudom, hogy ültek itt ilyenek. Hadd mondjam azt, hogy tudom, hogy ide fogunk kiukadni. De ha nem félsz, ez az egyik és az egyetlen legitim, jogos módja annak, hogy ne félj. A másik ok, amiért lehet, hogy nem félsz, az az, hogy nem néztél szembe az ellenséggel. Ezt teszi a világ 90%-a. A homokba dugja a fejét. Nem gondolkozik. Nem néz szembe az élet valóságával. Ha elkezdene gondolkozni, bekapcsolja a rádiót. Ha elkezdene gondolkozni, bekapcsolja a tévét, hogy ne kelljen gondolkozni. Hogy ne kelljen szembenézni azzal, ami van. Ha szembenéztél vele, akkor félsz. Ha nem is tudatosan, mert azt nem lehet kibírni, az állandó fenyegetettséget. De tudat alatt igen. Élem az életemet, bemegyek a munkahelyemre, megölem a feleségemet, és közben tudom, hogy orosz rulettet játszok. Mert tudom, hogy nem vagyok elég erős ahhoz, hogy az életem körülményeit uraljam. Nem tudom meghatározni, hogy jövő héten megbetegszem-e. Hallom a híreket, hogy 30 évesen összeesett a munkahelyén, és meghalt. Én nem, mert már nem vagyok 30, 45 vagyok. Ezt megúsztam. Tudom, hogy nem tudom uralni a körülményeket. Tudom, hogy a befolyásom köre, bár valós és jelentős, nem elég nagy ahhoz, hogy garantáltan elkerüljem a nyomorúságot. És nem ismerem a jövőt. Próbálom menedzselni, kézben tartani a tényezőket, amelyek meghatározzák a jövőt, de amikor gondolkozom rajta, hogy mit tettem ezzel igazából? Biztosítottam? Biztosítottam a 28 szempontból 3-at. És csak azért vagyok nyugodt, mert a 4-et nem nézem.
de ha nézem a negyediket, azt is biztosítanom kell. Akkor az ötödiket, arra már nincs erőm, a hatodikra már nincs se időm se. Hetedikre hagyjál békén, mert az első most omlott össze. Nyolcadik, kilencedik, és az életem csúszik ki a kezem közül. Pedig a megoldásom az az volt, hogy uralni fogom. És csúszik ki a kezem közül. És a nyomorúság bárhol ott lehet. Bárhol. Sétálok az utcán, és a következő sarok mögül rámugorhat. Milyen formában? Nem tudom, bármilyenben, nem akarok félelmet ébreszteni. De az üzenet ez, ha a nyomorúság idején gyenge vagy, kevés az erőd. Szükséged van egy másik erőre. Szükséged van egy új alapra. Nem egy olyanra, amit kitalálsz magadnak, nem egy olyanra, amelyik csak más, mint az eddigi. Eddig tudod, a pénzemben bíztam, ezután megértettem, nem lehet ennyire önzőnek lenni, kapcsolatcentrikusnak kell lenni, családcentrikus leszek, törődni fogok a barátaimmal, ápolni fogom a kapcsolataimat, ez sokkal erősebb. Igen, lehet, de az is gyenge. Az se elég. Akkor spirituálissá válok, elkezdek meditálni, megtisztítom a lelkemet, egy magasabb tudatszintre jutok, és így tovább. Nagyszerű, gratulálok, de az se elég. Ha az igazi fenyegetettségedet számba veszed, akkor valójában szinte semmi se elég. És legutóbb 1 Korintus 13-ból kezdtem el tanítani, és most is onnan szeretném folytatni. Egy nagyon kemény beszéd ez itt, és a párkapcsolatokról kezdtünk el beszélni, és szeretném is folytatni. Ide most pont beillik tökéletesen az, hogy beszéljünk a szerelemről. Valamelyik nap hallgattam egy rádióműsort, és meglepően tetszett. Nem tudom pontosan, mi volt a címe, azt tudom, melyik adón volt, de filmeket elemeztek. Nem tudom, filmesztéták, vagy nem tudom, kik voltak, de jó fejek voltak, és ki, hogy ki? Lehet, hogy ő, igen, igen. A lényeg, hogy a romantikus vígjáték volt terítékem. És azt mondták, hogy gyakorlatilag romantikus vígjáték forgatókönyv csak egy van. És az az egy a mindent feluraló képlete és eszenciája a romantikus vígjátéknak, amit igazából az összes ilyen film másol, pici variációval, kicsi adaptációval, de valójában ugyanaz az alapképlet, az, ami annyira jó, és annyira találó, és annyira precíz, már majdnem szent, hogy érinthetetlen. És ők azt állították, hogy a Pretty Woman-nek a képlete a romantikus vígjáték quintesszenciája lényege. És nem hallgattam még a műsort, egy pár percet hallottam belőle, de megdöbbentő igazságot mondtak ki. A következő volt. Ugye a képlet az az, hogy van egy fickó, többnyire a férfi főhős, aki éli az életét valamilyen módon, a Pretty Woman-ben többé-kevésbé ugye a fickó egy milliomos, egy rendkívül sikeres ember, akinek az élete igazából teljes kéne, hogy legyen. Persze ennek vannak más képletei, és a lényeg az, hogy ott van valaki, akinek az élete teljes lehetne, de nem az. Valamilyen módon, valamilyen vagy probléma, vagy csak az élet természetes velejárójaként megállíthatatlan boldogtalanságba süllyed az illető. Az élet túl nehéz, depressziós lesz, üresnek bizonyul, igazi válságba kerül, abba az életélménybe, amiben igazából minden ember találja magát időnként. Ezért is szeretjük ezeket a vígjátékokat, mert azonosulni tudunk vele, és mert aztán reményt ad. És a következőt mondták ezek az esztéták, hogy a film ilyenkor mindig hozza a nagy őt. Hozza a váratlanul érkező szerelmet, amely, és valami egész zseniálisan fogalmaztak, maga a megváltás, ami maga a beteljesülés, a mindent felül uraló teljesség, az élet ürességéből, értelmetlenségéből és céltalanságából, mindennek ellenére céltalanságából, az ezzel való szembenézés fájdalmából való teljes, megkérdőjelezhetetlen és végső szabadulás. A szerelem, a nagy ő, a romantika. Nem tudom, észrevettétek-e, hogy a mai társadalmunk, ha elég felszínesen nézzük, akkor az élet megváltásának a párkapcsolatot, a szerelmet hozza. Észrevettétek? Hogy minden dalszöveg erről szól? Hogy minden film itt teljesül be? Hogy a kép mindig ide sül? Emlékszem a 10 éves, a 20 éves koromra. Ugye én mindig meg akartam váltani a világot. Tényleg, nekem olyan vízióim voltak, olyan dolgokat akartam tenni, olyan életet akartam élni, amely elmebetegség, ilyet még csak tervezni is. De én nem csak terveztem, én újra meg újra terveztem, újra meg újra álmodtam, újra meg újra kinyújtottam érte a kezemet. Mondom, nem vagyok egy savanyú a szőlő ember. De mindig ott volt benne, hogy ez úgy fog megtörténni, hogy ott lesz a nagy ő. Ott lesz a nagy ő. És nem tudtam pontosan ez mit jelent, ezt nem mondta senki, de nyilvánvaló volt, hogy a szerelem az egyik fő válasz. Észrevettem, hogy ezekben a filmekben a szerelem, mint megoldás legfeljebb az évődés, az összejöttek, egy kis válság, és megint kibékültek szintig tart. Max az első 2 hét, max 2 hónap. Ezt észrevettétek? Az első csók. Ez van a premier plánban. Az első csók. Miért nincs ott a többi? Miért nincs ott a 3. év? Az egy másik film, az drámának hívják, és a nézettsége sokkal kisebb. Múlt héten azt mertem mondani, hogy és most, mert lehet, hogy meg fognak szólni néhányan, és tegyék, ha ez a dolguk. Szerintem a szerelem egy csodálatos dolog. A férfi és nő kapcsolat egy fantasztikus, egy csoda. Borzasztó sok jutalom van benne. Maga az udvarlás, a jegybenjárás, az esküvő, csodálatos. És aztán az együtt töltött évek, nem is tudjátok, akik nem vagytok házasok, vagy nem elég régóta, vagy nem elég keményen, hogy milyen jutalom van benne. És én mindig ezt mondom az én gyönyörű feleségemnek, hogy hozzám jön-e feleségül, mindig megkérdezem. Hetente, 2 hetente újra megkérem a kezét. És azt mondom neki, hogy figyelj, ha ma újra dönthetnék, újra ezt dönteném. Most. Okay, az előbb üvöltöttem le a hajadat. Te most törtél össze egy pár tányért a fejem fölött. De amikor rendbe hoztuk, akkor azt mondom, hogy én újra feleségül vennélek. Oké? Tehát a dolog klassz. De nem úgy, ahogy a Pretty Woman meséli. Nem úgy, ahogy azt 10 évesen álmodtuk. A dolog csak nem erről szól, nem erre való, nem ez a dicsősége, és nem ez a legmélyebb és legigazibb értéke. Csak egyszerűen nem az. Sokszor használom ezt a példát, Pásztor Schellertől hallottam,
zseniális, hogy egy Mercedes lehet hajóhorgonynak használni, mert elég nehéz. Leszakítod az ajtókat róla, kitöröd az ablakokat, elég gyorsan is süllyed ahhoz, hogy hasznos legyen. De csak azért, mert az is 2 tonna, meg a hajóhorgony is 2 tonna, attól még nem arra való. Ezt értitek? Egyszerűen nem arra való. A feleséged, a férjed, a párod, az új barátod, barátnőd nem arra való, amire épp használni készülöd. Nem. Nem. És amit épp csinálsz, az az, hogy megveszegedetten fújtatva nézed a répát, amit berógattak eléd, és nem tudom, ezt elég jól csinálom-e. Ez jó volt, igen, elnyertem az első sorban ülők elismerését. Meg vagy vezetve. Meg vagy vezetve. Rafi, ha ezt hallod, a becsaptunk.hu-ra ez lehetne egy téma. Van egy domain neve a Rafinak, az a cím, hogy becsaptunk.hu. Milyen zseniális. Nagyon jó. Én elolvasnám. Ötleteket vár az oldalra. Ha vannak ötleteitek, szóljatok. Ugye, honnan indultunk? Onnan, hogyha a nyomorúság idején gyenge vagy, kevés az erőd. Utána feltettük azt a kérdést, de akkor mi a lényeg? Mi a lényeg? Hogy éljem az életemet? És a lényegben úgy tűnik, hogy sok dolog van. Az egyik talán legfontosabb, hogy mi legyen a forrásom, miből merítsek. De aztán, ha már merítek valamiből, akár jó vagy rossz forrásból, mifelé menjek, mi a lényeg, mik legyenek a céljaim, mire törjek, milyen értékeket emeljek fel, és milyeneket értékeljek át, hova rakjam a dolgokat, minek hol a helye, ha van egy nagy polcrendszer az élet, akkor hova tegyem magamat, hova tegyem a feleségemet, hova tegyem a munkámat, a gyerekeimet, minek hol a helye, mi a lényeg, miről szól. És ahogy Ernőt figyeltétek, biztos kiéreztétek belőle, hogy ezt el lehet szúrni. Hogy valaki, aki mindent jól csinál, élheti nagyon nyomorultan az életét, mert a lényeget eltéveszti. És ha azt mondjuk, hogy a lényeg, amit Ernő mondott, és rendkívül fontos, az, hogy szolgáljunk, akkor azt mondom, hogy igen, de ez önmagában nem elég. Mert én szolgálhatok, tehetem a megfelelő dolgot, és azt hiszem, hogy nincs megfelelőbb dolog annál, mint amikor tényleg az életem az önzésből kinyílik az önzetlenség felé, amikor a kicsi mikrovilágom, amely csak rólam szól, nagyobb lesz, és megjelenhet benne más ember is, esetleg a feleségem, a gyerekeim, aztán a barátaim, és aztán egyszer csak látok sok embert, akik olyanok, mint én, és egyfajta felelősséggel elkezdek tenni értük. A jólétükért, a szellemi jövőjükért, az életükért. Ez csodálatos. De ha mindezt egy rossz forrásból teszem, ha mindezt egy rossz vonatkoztatási rendszerben teszem, tudod, a világ legnagyobb triblise. Senki nem tud úgy cselezni, mint ő. Hihetetlen. És mi a baj vele? Az, hogy épp kosárlabda meccset játszik. Kosárcsapatban van. Ott nem rúgjuk a labdát. Az attitűdje, a tettei, a hozzáállása minden csodálatos, csak rossz pályán játszik, rossz játékot. Mi a lényeg? Mi a megfelelő forrás? Miről szól az élet? És azért szeretnék a párkapcsolatról beszélni, mert ez a mai kor legnagyobb értéke, amely ebben a játékban játszik. Ez az, amivel a leginkább vagyunk elfoglalva, ez az, aminek a jelentősége tényleg nagy, és ez az, amiben a leginkább meg vagyunk vezetve. És szeretném a párkapcsolatot mintaként használni arra, hogy egy bizonyos módon rácsodálkozzunk, hogy mi történik velünk az élet többi területén is. Rendben? Hát, ha rájövünk valamire. Hát, ha rájövünk valamire. Szóval ott van az első csók. A hős, katona, harcos, bajnok. Elnyeri a szíve szerelmét, és háborúba indul. Belenéz az asszony szemébe, az asszony azt mondja, ne menj! Ő azt mondja, mennem kell. És érezzük, hogy ez micsoda pillanat, micsoda pillanat.
És miről van szó? Arról, hogy a férfinak vannak kötelezettségei. Ő egy harcos. Lehet, hogy egy vezető. Valaki, akinek nem csak a saját élete a dolga, az, hogy meglegyen a kaja, pia, öt kecske, nekik takarmány, mit tudom én, hanem a nemzet. A nemzetet megtámadták, a nemzet bajban van. És én megyek harcolni. Van, az életem többről szól, mint csak rólam, sőt, nagyon keményen többről szól, mint rólad, asszony és gyerekek. Itt hagylak titeket. De mi lesz velünk? Mi lesz velünk? Nem tudom. De nekem mennem kell. Oké, ezt a sztorit elmondod egy modern nőnek, és azt mondja, hogy ez egy beteg ember. Ilyen ember ne legyen a férjem. Az én férjem egy olyan ember legyen, aki törődik velem, gondoskodik rólam, aki itt van mellettem. És nem kritizálom, mert ez a másik oldal. A férfi a természeténél fogva, a lényénél fogva harcos, vadász, alkotó, magányos hős, aki nagyobb dolgokért, nagyobb ügyekért kell, hogy éljen, így van megteremtve. Ez a lényege, az egyik lényege. A másik lényege az, hogy szerető apa, védelmező férj, a család feje. De mind a kettő ott van. És akkor a másik oldal, és erről kevesebbet tudok, és kérlek segítsetek nekem, az asszony, aki meg egy csodálatos, és ha ez nem lenne, valószínűleg kihalna az emberiség, családi szeretettel bír. Azt gondolom, és javítsatok ki, ha nem így van, hogy az ő célja létrehozni a családot, összefogni a családot, létrehozni egy fészket, egy egységet, ahol ők összetartoznak, és a szeretet mint olyan kibontakozik. És ez az egység erősebb, mint bármi más. Nem lépek ki ebből valami másért. Jól látom ezt? Ez úgy stimmel? Kevés a hölgy jelenlévő. Ernő bólogat. És nyilvánvalóan mind a ketten birtokolni akarják egymást. Ő az én feleségem, ő az én férjem. És én azt mondom, hogy az én feleségemhez ne nyúljon senki, a szépségében ne gyönyörködjön senki, de elmegyek háborúzni. Az asszony azt mondja, hogy ő az én férjem, ő az enyém, senki ne nyúljon hozzá, az ő szépségében ne gyönyörködjön senki, de üljön le szépen a kályha mellé és fűtsön be. Egy más világ, ami találkozik bizonyos módon. És aztán a férfi elmegy, de mielőtt elmegy, megcsókolja a feleségét, és azt mondja, hogy ez az utolsó háború. Ha ezt megnyerjük, leteszem a kardot. De az asszony mondja, hogy mi lennél te kard nélkül? Azt mondja, földműves lennék. Mit csinálnál te kard nélkül? Megölelnélek téged. És akkor elhomályosodik a tekintet, megint megcsókolják egymást, és elmennek. Jó ez? Megvetted a jogokat. Figyelj! És akkor azt mondom, hogy tényleg ez a válasz. Basszus, tényleg ez a válasz. Még egy háború, és utána leteszem a kardot. Földműves leszek. Az asszony meg azt mondja, még egy háborúra elengedem, aztán hazajön, és végre az enyém. Miért nincs meg a filmnek az a része, amely a 3 évvel később részt mondja? Fickó otthon ül, letette a kardot, megművelte a földet, megölelte a gyerekeket, megölelte az asszonyt, és aztán ott ül és malmozik. És az élet valahogy, hát ne jobb napokon jobb, rossz napokon rosszabb. Aztán az asszony, ugye ott van a pasi, végre itt van, azt is nem azt csinálja, amit mondok neki. Egyetem nem arról volt szó, hogy itthon ül és nézi a tévét, hanem arról volt szó, hogy itthon ül és boldogít engem. meg a gyerekeket, meg nem tudom mi mindent csinál. Ugye volt egy kép benne. Férfinak volt egy képe arról, hogy ez mi lesz, az lesz, hogy ő háborúzik tovább, mint azelőtt, és otthon várja az asszony, és hazajön, és mint aki tudod, mint aki megérkezik a háremébe, a gyerekek boldogan örülnek neki, az asszony kicsípve, kifinomítva várja, hogy az ura hazajött a háborúból, teljesen tiszteli, majd, hogy nem meghajlik előtte, és csodálatos. Az asszonynak egész más képe volt. Az asszonynak, nem tudom, ebben segítsetek, de többnyire az volt a képe, hogy a romantikus herceg, aki ez a harcos volt az udvarlás első hónapjaiban, az marad örökre. Csak egy ponton nem megy már el végre. És tudod, és azt az ürességet, azt az űrt, ami van bennem, betölti. És aztán mind a ketten ebben a képben csalódnak. Ezért nincs meg a 3 évvel későbbi film. Vagy csak ritkán, akkor művész mozikba vetítik, vagy berakják a fő műsorba is, de nagyon kicsi a nézettségük.
Van, ezzel kezdődnek azok, amikor jön a nagy év.
Hogy?
Itt ja? Amikor...
Rendben, oké. Okay. Igen, na, tehát a 3 évvel későbbi sztori az csak úgy szerepel, hogy épp most hagyom ott az asszonyt. És jön a következő nagyő, akivel az első 3 hónap izgalmas lesz. Oké, de a lényeg az az, hogy mi történt, ezt a sztorit mi benyeltük, ugye a mai ember úgy éli az életét, hogy 3 havonta lecseréli a párját, mert 3 hónapig izgalmas, 3 hónapig még ott van a tisztelet. Nyilván mind a ketten teljes képmutatásban élnek, mind a ketten eljátsszák azt a szerepet, ami a másiknak kell ahhoz, hogy nagyra értékelje ebben a játékban. És aztán kérem a következőt. Tehát mi ezzel a baj? Így legalább mindig izgalmas. A baj az az, hogy azok az emberek, akik így élték az életüket, ritkán halnak meg úgy, hogy mindent ugyanúgy csinálnának újra. Baj ezzel csak az, hogy ebben a játékban a lelkünk olyan mélyen sérül, hogy egy ponton gyógyíthatatlan, ebben a játékban kiégünk, és ebben a játékban, pont úgy, mint az alkoholizmusban, pont úgy, mint bármilyen drogban, az öröm is egyre kisebb, és a fájdalom egyre nagyobb. Szia, Józsi! A baj csak az, hogy a Mercedes hiába 2 tonnás, nem hajóhorgony. És hiába tudod egy darabig arra használni, nem arra való, és soha nem fog beteljesedni hajóhorgonyként. Alapvetően el van valami tolva. Van egy dolog, ami akkor sem hozza a várt eredményt, ha működik. És ez a legnagyobb csalódás. Mert ugye addig, amíg 10 éves voltam, és még sose volt párkapcsolatom, addig bármit beleálmodhattam, bármit beleképzelhettem. Igaz? Azt a beteljesedést, azt a gyönyört, bármit. De amikor először megtörtént, úgy értem, nem csak a 2 hét, 3 hét, 3 hónap, de 1/2 év, 1 év, akkor kiderült, hogy az álom és a valóság között van egy különbség. Wow. Na most figyeljetek, én azt mondom, hogy az egész életünkhöz való hozzáállás, az egész életünk sztoria az ez. Hogy elhittünk valamit az életről, amit a Pretty Woman mesél, ami csak egyszerűen nem az. Nem ez a lényeg. És nincs már sok időm, ami nyilván azt jelenti, hogy ez egy sorozat lesz. Talán kitart addig, amíg elkezdjük az örök biztonságról való tanítást. De 1 Korintus 13 a szeretet himnuszának mondják. Valójában az élet titkának a leleplezése. Azt fogod mondani, hogy a szeretet az élet lényege? Nem ezt fogom mondani. Bár az, de nem. Nem érted? Nem az. De az, de nem az, úgyhogy maradjunk abban, hogy nem az. És a végén majd azt fogom mondani, de az, de akkor már más fogsz gondolni róla. Úgyhogy nem az, igazad van. Ez kicsit hasonlít ahhoz, amit példabeszédek mondott, hogyha a nyomorúság idején gyenge vagy, kevés az erőd. Csak hogyha utána akarsz nézni ennek a versnek, gyorsan megkeresem neked. Ez példabeszédek 24-10 volt, így van, nagyon szépen köszönöm. 1 Korintus 13 így fogalmazza meg az előzőt. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, de ki a bánatot érdekel, hogy milyen nyelven szólok? Azért abban a korban ez érdekelte az embereket, ugye? Tehát ha valaki képes volt megszólalni egy olyan nyelven, amin eddig nem, az jelentett valamit. Ha valaki ismert egy angyali nyelvet, ami a természet felettibe való bejárást jelentette bizonyos értelemben, az jelentett valamit. Szeretet pedig nincsen bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. A zengő érc vagy a pengő cimbalom mind a kettő abban egyezik meg, hogy halott. Halott. Egy tárgyat megütnek, és cseng. Bár létrejön valami, ami észlelhető, és akár valamilyen értéket is képvisel, egy cimbalom penghet szépen, egy érc penghet szépen, de akkor is halott. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, és itt állok meg, felsorolt egy csomó dolgot, azt mondja, ha profétálni is tudok, a profétálás gyakorlatilag Isten üzenetének a közvetítése. Abban a korban új kijelentést is jelenthetett, tehát Isten üzenetének az első fogadását, a mikorunkban inkább a már kijelentett és lezárt üzenet értelmezését és tanítását jelenti. Rendkívül fontos. Biztos észrevetted, hogy a világban a világi proféták a legsikeresebb és a legkülönlegesebb emberek, a tanítók, akik formálják a közvéleményt a kisebb vagy nagyobb körben. Ha minden titkot ismerek is, ezt érteni véljük. A tudás, a titkok, azaz rendkívül értékes, kevesek számára hozzáférhető, nagyon nagy megoldás értékkel bíró információk birtokában vagyok. Ha titkok ismerője vagyok. És minden bölcsességnek birtokában vagyok, ahol a bölcsesség a képesség arra, hogy a tudásomat gyakorlati haszonra váltsam. Azaz, ahol nem csak ismeretem van, hanem összefüggéseket is értek az egyes ismeretek anyagok között. Tudom, hogy miből mi lesz, ha ezt összerakom, azzal az lesz belőle. Ilyen módon képes vagyok jó döntéseket hozni a tudásom alapján. És a teljes hitem van is, ami jelenti a valóság nem látható részéről való meggyőződést. Itt ebben a szövegkörnyezetben épp úgy, mint az angyalok nyelvén való szólás, a hit Istenre vonatkozik. És nem csak egy személytelen tudásról beszél, hanem beszél az Isten ismeretéről és az ő belévetett hitről, amelynek egyenes következménye az úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el. Azaz olyan mélyen hiszek Istenben, hogy amikor Isten kijelent nekem valamit, az én hitem nem akadályozza Istent. Isten azt mondja, hogy figyelj, ha kéred, bedobom ezt a hegyet a tengerbe. Hiszed-e? Hiszem, és már repül is a hegy. Hányan szeretnétek ilyen hitet? Nem lenne rossz. Úgy értem, ez a hegy lehet konkrétan a Gellért hegy is, bár valószínűleg ezt Isten nem fogja mondani, hogy most dobnám, mert ott sokan laknak. De lehet a problémáid hegye, lehet egy személyiségbeli gyengeségnek a hegye, lehet kapcsolati hegy, lehet bármi, valamilyen probléma, vagy bármi. Ha Isten azt mondja, hogy megszabadítlak, hiszed-e? És én azt mondom, hogy hiszem. És ő megteszi. Tehát, ha teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincsen bennem, semmi vagyok. Megint kezdem magam úgy érezni, mint az, aki fekszik a földön, és azt mondták neki, hogy mi az, nyomorúságba került? Ja, és gyenge vagy? Ja, hát öreg, akkor kevés az erőd. Ennyi. Ez körülbelül ez. Felsoroltál 8 olyan kategóriát, amikből egy sincs meg, és azt mondod, hogy ha ezek meg is lennének, akkor se lennél semmi. Ha szeretet nem lenne benned. Most persze ezen a ponton ez még hangozhat jól is, mert érzem, hogy lehet, hogy akkor ez az összes nem számít annyira, hanem helyette csak a szeretet kell, és akkor azzal minden el van intézve. Ez milyen jól hangzik. Ez egy remény addig, amíg nem olvassuk tovább, és nem olvassuk el a szeretet definícióját. Mert ahogy azt elolvastam, onnantól ez a remény is szerte foszlik. Mondtam, ez egy bátorító alkalom lesz, de tartsatok ki. Azt mondja, ha szétosztom az egész vagyonomat is, itt jutunk oda, ahova Ernő, a testemet tűzhalára szánom, mert hogy miért osztanám szét a vagyonomat? Tehát egyrészt, mert olyan érett vagyok, hogy nincs már szükségem ezekre az anyagi kötődésekre. Másrészt lehet, hogy szükség van rá máshol, úgyhogy szétosztom. Tűzhalára miért adnám magam? Valamilyen nagy ügyért, valamilyen ideáért, valamilyen gondolatért, másokért esetleg. A lényeg, hogy kész vagyok a saját meggyőződésemben, a saját életfilozófiámban a végsőkig menni. Lemondok az anyagi javaimról, és akár lemondok az életemről is. Azért ez valami, nem? Tehát egy ilyen módon való szenvedélyes élet, egy ilyen módon való odaszánt élet, azért ez valami, nem? Tehát az előző pontokban sem voltunk ott, de ezekben már tuti, hogy tudod, megkongatnák a harangot. Tudjátok, a tengerészgyalogosokat úgy képzik ki, hogy van egy ilyen kiképzés, ahol az emberi teljesítő képesség határain túl taszítják őket. Nem hagyják őket aludni, eszméletlen módon kifárasztják őket, beleviszik őket hidegbe, melegbe, beleterelik őket éjszaka a tengerbe, és bent hagyják őket 4-5 órán keresztül, és ki kell tartani. Lelkileg terrorizálják őket, üvöltenek velük, megszégyenítik őket, mit tudom én, mit csinálnak. És ki kell tartani, ez a lényeg, hogy ki kell tartani. És amikor valaki föladja, akkor fogja a sisakját, leteszi a többiek mellé, akik föladták, és megkongatnak egy harangot. És elbúcsúztatnak valakit. És ez igazán tökös legények kitartanak. De ez egy olyan lista, amiben senki nem tud kitartani, és azt mondja a lista, hogy ha mindben kitartottál, akkor se ér az egész semmit. Rájöttem, hogy ez ugyanaz, mint amit példabeszédek mond. Ha a nyomorúság idején gyenge vagy, akkor kevés az erőd. Mi az a titok? Mi az a lényeg, ami tényleg számít, ha ezek mind nem számítanak? A szeretet. És miért mondtam az előbb azt, hogy nem a szeretet a válasz? Mert a mai embernek teljesen más elképzelése van a szeretetről. Épp annyira más elképzelése van róla, mint a kapcsolatról. A szeretetről az elképzelés nagyon hasonlít az első csókhoz. Mi a szeretet? Az első csók. Meg a második. Talán még a harmadik is. Ugye te tudod, mi a szeretet? Az a beteljesedés, a boldogság, a megváltás, ami a Pretty Woman-ben eljön. Ugye? Hogy megtalálom a nagy őt. A szeretet borzasztóan le van egyszerűsítve. A szeretet olyan, mint a Mercedes, amiből csak annyit látok, hogy 2 tonna. 2 tonna. Ennyi. 2 tonna. Az jó lesz nekem. De ennél jóval több, ennél sokkal mélyebb, ennél sokkal jelentősebb, ennél sokkal messzebbre nyúlik. De ezt a mai ember nem látja. Az első csókos szeretet az nem ér semmit. Azt ez a definíció nem is minősíti szeretetnek. Az a szeretet, amely számít, az így néz ki. A szeretet türelmes, 4. vers, jóságos. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. Oké, ez 16 szempont volt, amit túl gyorsan olvastam fel ahhoz, hogy neked bármit is jelentsen. De ha ezek mellett megállunk, akkor rájössz arra, hogy a szeretet egy emberileg teljesíthetetlen kategória. Hogy nincs semmi köze az érzésekhez, hanem egy hozzáállásról beszél. Egy belső tartalomról. Ehhez, ha hozzátesszük azt a megfogalmazást, hogy az első 3 vers nem úgy fogalmazott, hogyha nem szeretsz, hanem úgy fogalmazott, hogyha szeretet nincsen benned. Nagyon furcsa megfogalmazás. Bár úgy érezhetjük, hogy ez egy költői szabadság, de nem az. Nagyon tudatosan fogalmazott így. azt mondja, hogy a szeretet valami olyasmi, amire te emberileg képtelen vagy. Te nem tudod teljesíteni, nem tudod megtanulni, nem tudod létrehozni a szeretetet.
Ez nem. Szerintem épp az, hogy létre tudod és meg tudod csinálni. Gondolj is, hogy ha megcsinálod ezeket mind, akkor az a szeretetnek a megnyilvánulása abból sok, de nincs benned Isten szeretete. Hát ez nem mindegy, hogy miből jön.
Jó a hozzászólás, így van. A hozzászólás a felvétel kedvéért így hangzik, hogy ha ezeket mind megteszem, akkor az a szeretet megnyilvánulása. De vajon milyen forrásból teszem? És itt hadd legyek egy picit szigorúbb, ugye, hogy nincs meg bennem Isten szeretete, ezért az egész nem igazi. Ugye ez a 16 pont, amit itt felsorol, ezek nem vagy kapcsolattal, hanem és kapcsolattal szerepelnek, és nem időszakosan, hanem folyamatosan. Tehát, hogyha ezt így nézzük, akkor azt egyértelműen láthatjuk, hogy nincs ember, aki ezt képes teljesíteni. Tehát csak most mondok egy ilyet, tehát, hogy nem viselkedik bántóan. Tehát a szeretet soha nem viselkedik bántóan, plusz még 15 tényező. Soha el nem múlik. Oké? Azt mondja, nem irigykedik. Soha nem irigykedik. Nincs benne ez a... Nem az, hogy nem fejezi ki az irigységet, hanem belül a szívbeli gondolat szintjén nincs ott benne az irigység. És ha ezt megnézed, és egy picit őszinte vagy, picit mélyebb önvizsgálatra jutsz, én oda jutottam, hogy ez emberileg teljesíthetetlen. Tehát mindet egyszerre szünet nélkül, ez teljesíthetetlen. Ez azt jelenti, hogy valami egész más megoldásra akar rávezetni ez a szövegrész, mint ahogy az életünk problémáját is így kell néznünk. Nem azt mondom, hogy ha a nyomorúság idején gyenge vagy, kevés az erőt, többet kellett volna gyúrni, mert az, ami több kellett volna, az emberileg teljesíthetetlen. Értitek? A szeretetnek ez a leírása nem arról beszél, amit az ember megtesz, amit egy megfelelő körülményben elnyer a nagy őtől, hanem egy olyan belső tartásról beszél, egy olyan belső erőről beszél, amelyet kívülről fogadott el, birtokol, és aztán megél. Ha szeretet nincsen bennem, megfogalmazás arra enged utalni, minthogyha én egy edény lennék, amely képes arra, hogy hordozza a szeretetet, képes arra, hogy ki is fejezze a szeretetet, mert mindezekre képesek vagyunk. Sőt, mindezeket erénynek tartjuk. Sőt, látjuk, ha mindezeket élnénk hozzáállásként, az milyen végtelen módon szabadítaná meg az életünket. Képesek vagyunk a szeretetre, de nincsen bennünk. De nincsen bennünk. A kérdés az ez, hogy hogyan lesz bennem szeretet. Hogy hogyan lesz bennem szeretet. És a sztori csattanója és rövid befejezése így, hogy lejárt az időnk, de ígérem, hogy jövő héten itt fogjuk folytatni, és még sok-sok mondani valónk van erről, hogy a szeretetet Istentől kapom. A szeretetet Istentől kapom. Nem kiérdemlem, nem létrehozom, hanem csak egyszerűen megkapom. Csak egyszerűen megkapom. Méltatlanul, érdemtelenül, teljesítmény nélkül. Megkapom. Szeretve vagyok, és kész. Az evangélium, a Biblia központi üzenete, az időszámításunk kezdete, Krisztus előtt 2010, Krisztus után 2014. Ez a válasz. Mert Krisztus, Isten, aki testet öltött. Krisztus, Jézus, a valóság végső okának, a valóság teremtőjének a testet öltése. Ő maga a valóság teremtője. És ahogy testet ölt, egyszer csak látjuk őt. Ahogy testet ölt, egyszer csak megértjük őt. Egy teljes definíciót alkot Istenről. Ő maga az. És azt látjuk, hogy szeret. mégpedig feltétel nélkül. Hogyan mondta ezt el? Úgy, hogy leélt egy tökéletes életet. Olvasd az evangéliumokat. Négy különböző szerző fogalmazza meg Jézus életét, annak leginkább az utolsó három évét. És azt látod, hogy egy rendkívüli személyiségről van szó, aki a bűnösök barátja, aki gyengéd mindenkivel, aki nem megalkuvó, aki laza, aki humoros, akit mi is követtünk volna, amíg nem csinált néhány nagyon meredek dolgot. De azok a meredek dolgok nagyon értékesek voltak. Egy ámulatos személy, aki aztán a legmegdöbbentőbb dolgot az élete végén teszi. Csak hogy értsük, hogy ő kicsoda, csak hogy értsük, hogy mi az üzenet lényege. Meghalt helyettünk, meghalt értünk. Nem csak olyan sterilen, ó, akkor én most meghalok, és akkor eltűnt, ez volt az ő áldozata, hanem hogy értsük, hogy ez mi brutálisan, kínok között, a húst és a bőrt letépve róla, keresztre feszítve, megszégyenítve, lassan, kínok között, teljesen meghalt helyettünk. Kell, hogy bűntudatunk legyen emiatt? Nem, nem ezért halt meg. Azért halt meg, hogy értsük, hogy fiúk, lányok, én veletek vagyok. Én vagyok ez a szeretet. Én vagyok az, aki soha el nem múlok. Én szeretlek titeket. És ha ez a szeretet bennetek van, és nem olyan egyszerű, hogy bennetek legyen. Ez lesz a jövő heti üzenet. Hogy a rákba lesz bennem szeretet? Hát úgy, hogy Krisztus szeret engem. Hányan tudják, hogy Krisztus szereti őket? Hány keresztény Magyarországon tudja, hogy Krisztus szereti őket? Mindenki tudja. És akkor van bennük szeretet? Nagyon sokszor nincs. Nagyon sokszor nincs. Tudjátok, mint magamon azt találom, hogy nagyon sokszor nincs bennem szeretet. Nincs bennem szeretet. Mert nem engedem, hogy szeressenek. Mert nem engedem, hogy ez a szeretet bejöjjön. Mert nem engedem, hogy teljessé legyen. Mert én egy másik világban élek. Én egy másik rendszerben gondolkozom. Én a Pretty Woman-t kergetem, az első csókot. Egy más képen van az életről. Más célok, más értékek, más hozzáállás, más alapelvek. Mert belógattak elém egy répát, amit kergetek évek óta, és nem látom a csaliktól az igazit, mert megszoktam egy rossz utat, és nem tudok belőle elszakadni. Egy alapvető váltás, és ne feledjétek, hogy mivel kezdtük, akkor mégis mi a lényeg? Akkor mégis hogyan éljem az életemet? Vegyek csuhát, és költözzek kolostorba? Vagy legyek én is olyan fura vallásos? Nekik sem működik. Gondolod, hogy nekik működik? Nézzel meg egy richtig vallásos embert, olyan keresztényt, vagy bármilyet. Figyelj, ha jobban megnézed, sose akarnád cserélni vele. Nekem nem kell egy forma, nekem nem kell egy képmutatás, nekem nem kell egy színjáték, az eredeti kell. Tudni akarom, hogy mi a bánatról szól az élet, hogy mi a lényeg, és ezt hogy találom el, és hogy fogom élni. És Isten velünk van. Ez az alapvető üzenete. Semmit se tartok vissza tőled. De figyelj, olyan mélyen benn vagy a málnásban, hogy nem hallod a hangomat, hogy nem hagyod, hogy kivezesselek. Radikális kell, hogy legyek. Olyan kemény dolgokat kell, hogy mondjak, és néha tegyek veled, hogy egyáltalán meghald, amit mondani akarok. Ami néha fájdalmas, ami néha szenvedéssel jár. És ezt mondja, ha szeretet nincs benned, semmi vagy. Ha a nyomorúság idején gyenge vagy, kevés az erőd, nekem ne dumálj. Ne mondd el az élet filozófiádat. Fekszel és nyűszítesz, akkor ne dumálj. Akkor inkább tedd a szádra a kezedet, ne oszd az észt, hanem kérdezz, mint ahogy Jobb tette. Jobb egy bajnok volt, egy herceg, egy győztes, egy olyan ember, aki ma a Forbes magazin címlapján lenne. Minden szempontból nagyszerű. És Isten azt mondta, hogy valamit még nem ért, valamit még nem lát, segítek neki tovább lépni, segítek neki a hamis helyett az igazit, a mű helyett a valódit megtalálni. És jobb nyomorúságba kerül, és osztja az eszet, és nem is rosszul. Ugye, ha olvasod Jobb könyvét, jobb ott volt. És ki volt bukva Istenre, jól meg is mondta neki, az is rendben volt. De az alapvető lényegben tévedett, abban az alapvető lényegben, amiről mi is most itt beszélünk. És a végén ezt mondta Jobb, Oké, ostoba voltam. Túl sokat beszéltem. Azt hittem, hogy tudom. Most a számra teszem a kezemet, és inkább kérdezek. Azt mondom Istennek, hogy én hallgatok, te oktass engem. És ide kell, hogy eljussunk. És itt sem szabad beérnünk felszínes, könnyű válaszokkal, mert a vallás olyan szívesen elintézné gyors, felszínes válaszokkal, amelyekről érezzük, hogy üresek, érezzük, hogy nem fogják meg a lényeget. És ez az, amivel jövő héten folytatni fogjuk, hogyha szeretet nincsen bennem, semmi vagyok, de lehet bennem szeretet. De ez valami más. És csak zárszónak, ha ez a szeretet ott van bennem, akkor érthetem, hogy miről szól a nagy ő. Hogy miről szólhat az a történet, ahol a katona belenéz a felesége szemébe, és tényleg azt mondja, hogy visszajövök. És ha visszajöttem, leteszem a kardot. És nem üres, romantikus történet lesz, hanem valódi. És az asszony nem csak mert muszáj engedi el, hanem igazán elengedi. És azt mondja, ha az én uram elesik a csatában, akkor ezt az árat is megfizetem. Mert látok valami többet, látok valami nagyobbat, valami nagyon-nagyon igazit, ami messze-messze több, mind annál, amit eddig életként azonosítottam. Egy titok, amely egy karnyújtásnyira, egy imányira volt tőlem mindig is, de sose láttam. De most megláttam, fogom és élek vele. Egyik pillanatról másikra egy teljesen más életet. Ez az, amiről jövő héten fogunk beszélni. Amen. Amen. Zárjuk be egy imával, és aztán menjünk dolgozni. Mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy nem hagysz minket a féligazságainkban, hogy nem hagysz minket rész megoldásokban, hanem hogy ki akarod belőlünk piszkálni az igazit, hogy meg akarod nekünk mutatni a legjobb utat, hogy azt szeretnéd, ha olyan erővel élnénk, amely nem fél a nyomorúságtól, de nem azért, mert vakmerő, hanem mert igazából van válasza a nyomorúságra. És ha ez az üzenet, ha ez a gondolat új neked, ha még nem is vallod magad hívő embernek, akkor tudd, hogy nagyon egyszerű az első lépés. Isten, aki ténylegesen létezik, mindent rendbe hozott helyetted. Nem vár érte cserébe semmit. Csak azt mondja, hogy azzal a szabad akarattal, ami a tiéd, azzal a döntéssel, amit senki más nem hozhat meg, csak te, fogadd el az ő ajándékát, ami nem más, mint Jézus Krisztus maga, hogy ő 2000 évvel ezelőtt itt volt a földön, leélt egy tökéletes életet, és aztán meghalt helyetted. Nem azért, hogy ma bűntudatod legyen emiatt, hanem azért, hogy élhess emiatt. És ahhoz, hogy élhess, már semmi más nincs hátra, semmi más. Nem kell megjavulnod, nem kell megváltoztatnod az életstílusodat, nem kell csinálnod semmit, csak egyszerűen elfogadni a názáreti Jézus Krisztust, mint a megváltót, aki maga Isten, és akinek a halála az egyedül elégséges fizetség az emberiség hibáiért, jogi értelemben vett bűneiért. Ha elfogadod Jézus Krisztust, mint megváltódat, örök életed van. Úgyhogy tedd meg ezt a merészséget, és csak mondd velem, magadban, csendben, hogy elfogadlak Jézus, adj nekem örök életet. És vezess engem erre a nagyobb életre, arra az életre, amelyben van elég erő ahhoz, hogy ne féljen a nyomorúságtól, amely igazán képes szeretni, amely igazán képes élni. Te nevedben imádkoztunk, a názáreti Jézus Krisztus nevében. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket, jövő héten ugyanekkor
ugyanitt. Sziasztok!